Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. A mai műsorban elmegyünk majd Ecuadorba, egy kicsit kalandozunk Dél-Amerikában, de természetesen a műsor első részében a friss turisztikai koronavírus helyzet képet is hallhatják majd, érdemes lesz velem tartaniuk. Ha valaki Magyarországról, vagy bármely más Európai Uniós tagállamból Olaszországba utazik, akkor kötelező a negatív teszteredmény felmutatása, ha szeretne Olaszországba utazni. Erre mindenképpen fel kell készülni. Egyelőre január 31-ig érvényes ez a rendelkezés. Hogyha valaki legalább egy oltással rendelkezik, akkor az érkezés előtti 48 órában készült PCR-tesztet, vagy a belépés előtti 24 órában végzett antigén gyors tesztet kell felmutatni negatív eredménnyel ahhoz, hogy beléphessenek Olaszországba. Hogyha valakinek nincsen oltása, akkor amellett, hogy kell a negatív teszteredmény, mellette még 5 napos karanténra is kötelezik az Olaszországba belépést követően. Az olasz kormány egyébként március 31-ig hosszabbította meg az egészségügyi vészhelyzetet, ezt először 2020. január végén vezették be. Kötelező már az emlékeztető oltás felvétele az oktatásban, az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók számára. Olaszország számos nagyvárosában egyébként kötelező a maszk használata egészen új évig. Római belvárosban, ahol a vásárlóutcák, a turisztikai látványosságok is találhatóak, szintén maszkban kell közlekedni. A szigorítás alapvetően például Rómában a városközpontra és jó pár peremkerületre is érvényes, mivel azonban nehéz követni, hogy melyik kerületben, vagy esetleg az utca melyik részén nem kötelező, emiatt az az általános vélemény, hogy jobb, hogyha mindenhol viselik a maszkot. Míg az Olaszországba utazáshoz a negatív PCR-tesztre január 31-ig biztos, hogy szükség lesz. A maszkviselési kötelezettség egyelőre december 31-ig érvényes, de valószínűleg, hogy ezt meg fogják majd hosszabbítani. Tunézia is elfogadja a magyar oltási igazolványokat, a védettségi igazolványokat, úgyhogy negatív PCR-teszt kell hozzá, valamint egy oltási igazolás, és akkor be lehet utazni Tunéziába. Egyébként decembertől már az országba történő belépés feltétele az oltási igazolvány mellett a negatív PCR-teszt is, úgyhogy az biztos, hogy itt is azért az utazás előtt oda kell figyelnünk az egészségügyi rendelkezésekre. December 20-ától a Romániába utazóknak ki kell tölteniük az úgynevezett digitális járványügyi adatlapot. Ezt egyébként több más Európai Uniós ország is bevezette már. Németország esetében is, hogyha valaki repülővel is, vagy szárazföldön is beszeretne utazni Németországba, akkor ezt ki kell előtte töltenie, és előfordult olyan is, hogy nem engedtek fel valakit a repülőgépre azért, mert nem töltötte ki ezt a digitális formanyomtatványt. Az utazás megkezdése előtt legalább 24 órával kell minden olyan utasnak kitöltenie, akik légi, vasúti, közúti vagy vízi járművel érkezik az országba, hát magyarul mindenkinek, gyalogosokra nem vonatkozik elvileg, de hát nyilván nekik is ki kell majd tölteniük. A Románián belüli úti cél címe, ezt kell, hogy megírja az, aki kitölti ezt a járműre, a belépés napjára vonatkozó adatokat kell tartalmaznia, valamint az utastársakra, ha vannak vonatkozó információkat kell megadni egyébként a formanyomtatványon. Számítógépen vagy akár telefonon is ki lehet tölteni ezt az adatlapot, nem szükséges kinyomtatni, ugyanis a határrendőrség informatikai rendszerében megjelenik az rögtön, hogyha az adatlapot kitöltötték. Hogyha valaki nem töltötte ki utazás előtt az adatlapot, akkor a határon arra figyelmeztetik, hogy ezt 24 órán belül meg kell tenni egyelőre még majd Romániában, ellenkező esetben bírsággal sújthatják őket. Ugyanakkor van jó pár olyan Európai Uniós ország, ahol, hogyha nincsen meg ez a formanyomtatvány, akkor be sem léphet az illető, vagy az oda induló repülőgépre sem tud felszállni. Horvátországban meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket, továbbra is korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatását, a beutazást és az állami szférában a munkavégzést is védettségi igazoláshoz kötik, a maszk viselése pedig kötelező zárt térben. Egyelőre december 31-ig meghosszabbították azt a rendeletet is, miszerint tilos a beutazás Dél-Afrikából és Hongkongból. Azonban az új módosított rendeletben Dél-Afrika szerepel már csak, Hongkong lekerült a listáról. Horvátországban ugye az új vírustörzse igazolta megfertőződötteket is találtak már. A horvát kormány november elején tette kötelezővé a koronavírus elleni védettségi igazolást az állami szférában, még korábban az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, hogy mérsékeljék a járvány terjedését. Ha valakik nem kaptak oltást és nem estek át a fertőzésen, akkor hetente kétszer kell tesztelniük magukat. Elindult az első éjszakai vonatjárat Párizs és Bécs között. A cél az, hogy Párizst az európai fővárosokkal éjszakai vonatjáratok kössék össze, Stockholmmal, Madriddal, Rómával, Kopenhágával minél hamarabb, de a tervek között szerepel az is, hogy Strasbourgot és Luxemburgot Barcelonával összekössék, és Párizs és Berlin között is lesz közvetlen éjszakai vonatjárat 2023-tól. Régen népszerűek voltak az éjszakai járatok, azonban sokat veszítettek a népszerűségükből, és miután veszteségessé váltak, sokat megszüntettek ezekből a vonalakból. Mostanában ugyanakkor a környezetbarát szemlélet terjedésével a rövid távú repülőjáratok jelentős részét megszüntetik, és helyette a vasúti járatokat próbálják ismét népszerűsíteni. Csehország januártól korlátozza az oltási igazolványok érvényességét. Csak azokat fogadják el, amelyek azt tanúsítják, hogy a teljes védettség megszerzésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. Tehát magyarul a csehek úgy tartják, hogy 9 hónap után lejár az oltási igazolás. Ausztria és Montenegro egyébként már korábban korlátozta az oltási igazolások érvényességét. Ha valaki meg szeretné az oltott státuszt tartani, akkor emlékeztető oltásra van szüksége a határidő lejárta előtt. Nagyon sokan kérdezték tőlem az utóbbi időben, hogy vajon milyen lesz a turizmus jövőre. Most emlékszem még, hogy a koronavírus járványt megelőző időszakban tényleg rekord éveket zártunk. 2018 nagyon jó volt, aztán jött a koronavírus járvány, és utána vártuk azt, hogy talán néhány hónap után elmúlik, aztán eltelt fél év, egy év, most már jóval több idő eltelt, és még mindig látjuk azt, hogy gyakorlatilag komoly csapás a koronavírus járvány az idegenforgalomnak, és hát azt is látjuk, hogy jó pár területen jelentősen visszaesett a turizmus, érdekességképpen Bali például, ahol a hivatalos adatok szerint 45 külföldi turista érkezett magángéppel, ehhez képest 2019-ben több mint 6 millió, 2020-ban 1 millió, de hát persze, hogyha nem lehet beutazni, vagy pedig nem landolhat a repülőgép Bali szigetén, amelyik turistákat hoz, akkor nyilvánvaló, hogy nehéz a bejutás. Október 11-én nyitott újra egyébként a reptér, de egyelőre belföldi járatok közlekednek a fővárosból. Ugyanakkor azért az indonéz belföldi turizmus működik, tehát azért 30-40%-os telítettség van a szállodákban, meg hát vannak olyanok, akik életvitelszerűen ott laknak. Nekem az egyik kedves barátom is egy ideig Balin rekedt, úgyhogy azért vannak turisták, ha nem is sokan, de ezek a hivatalos adatok. De ha már jósolni kell, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy a következő év már biztos, hogy jobb lesz. Nos, azért a mostani év a tavalyihoz képest jobb volt, tehát itt azért már nem annyira ijetten zártak be országok. A nyári időszak egész szép számokat hozott, július, augusztus is, szeptember még jó volt, október is. Hát talán csak a november, december lesz olyan, hogy a tavalyihoz képest még azért ez is jobb, de kevésbé olyan, mint a rekord utolsó időszakot, amilyennek megéltük. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Budapesten is újabb hotelek nyíltak, Európában is több új szállodai szoba várja már a vendégeket, és azt is láthatjuk, hogy világviszonylatban is jó pár helyen bizakodóak, de az európai országok összességében noha a nehezen átlátható és kicsit kaotikus korlátozások miatt azért az idegenforgalom jelentősen beszuhant jó pár adatot tekintve, de a szállodák kihasználtsága az utóbbi időszakban egy picit jobb már, sőt nem is picit, hanem jóval jobb már, mint mondjuk a 2020 hasonló időszakában, és mindenki bizakodó, mert hogy a következő 3 évben történelmi csúcsot dönthet a frissen piacra kerülő új hotelszobáknak a száma. Becslések szerint mintegy 100 000 új hotelszoba keletkezhet az új szállodák miatt, és Németországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Oroszországban, az Egyesült Királyságban is újabb és újabb szállodákban gondolkodnak a beruházók, ami azt jelenti, hogy bizakodóak. Tehát, mint említettem, már Budapesten is nyílt a mostani időszakban két új szálloda is. Egy olyan, amelyik inkább a kisebb pénzű turistáknak kínál korrekt szolgáltatást, meg egy ötcsillagos hotel is. Úgyhogy azért azt látjuk, hogy mindenki azt gondolja, hogy jövőre már valamilyen módon, de kezelni tudjuk a koronavírus járványt, vagy úgy, hogy egy picit mérséklődik, és megszokjuk, hogy velünk van, és együtt élünk vele, és reménykedünk abban, hogy az oltások, meg az új, kevésbé halálos variáns talán olyanná teszi, mint egy influenza, vagy esetleg abban bízunk, hogy az átoltottság lesz olyan szintű, hogy emiatt tudjuk a járványt valahogy megélni, túlélni. Úgyhogy 2022-re összességében bizakodó a turisztikai szakma, legyünk mi is bizakodóak. Vajon hova tudunk most utazni, hogyha szeretnénk a téli időszakban? Nos, igencsak figyelni kell a síutak szervezésekor azt, hogy vajon az osztrák, a szlovák, az olasz szabályok miként alakulnak. Most a frissebbeket már a műsor előző részében hallhatták, Ausztriát vagy éppenséggel Olaszországot illetően, de hát tudjuk jól, hogy folyamatosan változhat az egészségügyi helyzet, és emiatt változhat az, hogy miként tudunk bárhova is beutazni, egyáltalán be szabad-e utazni, és miként tudunk majd mondjuk egy síúton részt venni. Az egzotikus utazásokat illetően kicsit más a helyzet, ott azért vannak olyan helyek, főleg a közép-amerikai térségben, amelyek kevésbé gyorsan váltakoztatják az egészségügyi szabályozást és a beutazási lehetőségeket. Mexikóba például be tudunk utazni egy egészségügyi formula kitöltésével, a Dominikai Köztársaságba szintén, Costa Ricába szintén el tudunk menni, a Seychelles-szigetekre negatív PCR-teszt birtokában el tudunk menni. Egyébként már van ugye itt egyezmény is, hogy elfogadják a magyar védettségi igazolvány, de negatív PCR-teszttel kell készülnünk. A Maldív-szigeteket illetően szintén negatív PCR-teszttel kell készülnünk, és oltási igazolással bizonyos esetekben. Tehát itt azért mi korábban egyszerű volt ide eljutni, most sem túl bonyolult, de hogyha valaki nincsen beoltva, akkor csak bizonyos szigetekre mehet. Megadták azt is a pontos paraméterek táblázatában, hogy mondjuk hány százaléka kell, hogy beoltva legyen a személyzet tagjának, az itt tartózkodó esetleges lakosoknak, stb. De hogyha valakinek van oltása, akkor igazából a Maldív-szigeteket gond nélkül tudja választani, miként tette ezt jó pár honfitársunk. Hozzáteszem, még tavaly azt láttuk, hogy a Maldív-szigeteki utazások elérhetővé váltak, most olyan sokan akartak az utóbbi időben nem csak Magyarországról, hanem általában Európából és Ázsia egyes területeiről megint csak ide utazni, hogy ismét felmentek az árak. Afrikát illetően érdemes azért mindenképpen tájékozódni, hiszen mind Egyiptom, mind Tunézia esetében is ugye változásokról számolhattunk be. A dél-afrikai területet illetően pedig az Omikron variáns megjelenése óta bizony turisztikai célból nem, hogy nem javasolják, mert szinte alig javasolnak, vagy semmit nem javasolnak a hatóságok a turisztikai célú utazást illetően, a külföldre irányuló forgalmat illetően, hanem egyenesen a légijáratokat is leállították jó pár országból, úgyhogy itt azt gondolom, hogy majd máskor kell turistáskodni, amikor biztonságosabb. Dubajban ugyanakkor március 31-ig még zajlik a Dubai Expo, ide el lehet utazni, és relatíve kevés szabályt kell betartanunk, hogyha ide szeretnénk bejutni, úgyhogy ebből a szempontból szintén a magyar utazóknak az egyik kedvenc célállomása. Amúgy is Dubaj a kedvencek közé tartozott, amióta fapados légjáratok is indultak, de most, hogy a világkiállítást már a 2020-ast, most 2021-22-ben megrendezik, lényegében most még több magyar utazik ide. Hát persze ezek a számok relatívak, hiszen, mint már mondtam egy korábbi műsorban, 3500 fővel rekordot döntöttünk februárban a Maldív-szigeteki turizmus tekintve, de hát ahhoz képest, hogy a koronavírust megelőző időszakban mondjuk Horvátországban egy évben több mint 600 ezer magyar turista megfordult, de ahhoz képest nyilván jóval kevesebb azoknak a száma, akik el akarnak, tudnak utazni az egzotikus úti célokra a téli szezonban. Ha egyébként a világ turista forgalmát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyarok utazási kedve töretlen, legalábbis abból a szempontból, hogy mi szeretünk kimozdulni belföldre is, külföldre is. Hogyha megnézzük, hogy arányaiban mondjuk a németek, a franciák, vagy éppenséggel az ázsiai országok lakói mit csinálnak, akkor azért azt látjuk, hogy mi utazunk. Hát Kínából azért is nem jönnek turisták, mert hogy amikor hazautaznak, akkor olyan kőkemény karantén szabályok érvényesek, hogy ezt nagyon kevesen vállalják be, hogy 16 vagy akár 15-21 napot is karanténban töltsenek. A Kanári-szigetek is még a kedvelt célállomások közé tartozik a magyar turisták esetében, Tenerife-re és Gran Canaria-ra is sokan utaznak. Mindenképpen figyelni kell mindig külön az előírásokat, hiszen a spanyolországi szárazföldi területekhez képest a Kanári-szigetekre utazni készülők másfajta előírásokra készülhetnek. Összességében azért azt látjuk, hogy van mozgás, Magyarországon is vannak külföldi turisták, a magyarországi wellness szállodák tényleg azért bőven van közöttük olyan, amelyik jó időszakot zár most is. Ha azt nézzük, hogy a kiutaztató utazási irodáknál mi történt, akkor látjuk, hogy a lemondások jelentős része azokhoz az utazásokhoz kapcsolódott, amelyek a környező országokba mentek volna. Akár egy erdélyi túrára gondolok, a bécsi klasszikus látogatás. Hát ugye az osztrák-szlovák szabályozás miatt ezek értelmetlenné váltak most egy bizonyos időszakban. Az egzotikus úti célok azonban kapósak továbbra is. A magyarok által kedvelt úti célok zöme, tehát az egzotikus területeken is próbál nyitva tartani gazdasági szempontból, azért ez nagyon fontos az ottani szolgáltatóknak. Az ázsiai úti célok közül a délkelet-ázsiai területek is, Bali, Tájföld a mérsékelt nyitással próbálkozik az egészségügyi előírások betartása mellett. Ugye Tájföldön elkezdték a tájföldi homokozó programot, aztán ezt kibővítették más területekre is, nem csak Phuketre, hanem más részekre is. Az biztos, hogyha összességében nézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az oltatlanoknak nagyon nehéz dolguk van, mert ha van is olyan terület, mondjuk Mexikó például, ahova el tudnak menni, mondjuk Chichen Itza piramisát megnézni, vagy Cancún környékén a fantasztikus kis tengerparti fehér homokos részeknél lubickolni a vízben, akkor valahol át kell szállniuk. Na most, ahol átszállnak, hát oda már jó esetben vérettségigazolás kell, hogy elég nehéz megszervezni úgy, hogy negatív PCR-tesztel vagy tesztekkel sikerüljön úgy a megfelelő cél országba elutazni, hogy utána hazafelé is legyen gond, úgyhogy nem egyszerű. Érdekes egyébként az is, hogy a szilveszter azért nem lesz olyan rossz, tehát hogyha megnézzük, hogy az osztrák, olasz, svájci, francia síparadicsomokon hány vendég lesz majd, akkor a szállásfoglások megtörténtek. Hogy aztán miként, hogyan lehet utazni, majd meglátjuk nyilván egy hét múlva, de egyelőre azért egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy a szállodák azok nagyon rossz időszakot zárnának Európában. Hát mennének azért a belföldi turisták, belföldi vendégek, és szívesen kimozdulnának szilveszterkor az emberek, és mindenfajta negatív hír mellett azért szeretnénk legalább az év utolsó időszakában jókat kirándulni. Az Egyesült Államokban tudunk utazni korlátozásokkal, például azzal, hogy a repülőtéren érkező beutazóknak még az utazásuk megkezdésekor fel kell mutatniuk a koronavírus elleni oltásuk igazolását, az indulást megelőző 3 napban készült teszt negatív eredményét. A légitársaságok ellenőrzik, hogy az utolsó adag vakcinát az utazás dátumánál legalább 2 héttel korábban megkapta-e az Amerikába tartó utas. Vannak elfogadott oltások is, ezt is persze meg kell nézni, hogy melyek ezek. A Sinopharm egyébként a kínai vakcinák például ide tartoznak. És hát a 18 év alatti gyermekek, valamint bizonyos egészségügyi problémákkal küzdő emberek ugyan mentesülnek az új oltási követelmények alól, de a repülőgép indulása előtti 24 órában készült negatív koronavírus teszttel nekik is bizonyítaniuk kell, hogy nem fertőzöttek. Egyelőre a Sputnikkal beoltottaknak nincs esélyük az USA-ba beutazni, bár meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, minden esetre rengetegen várnak arra, hogy beutazhassanak az Egyesült Államokba. A műsor első felében már hallhattak arról, hogy vajon a környező országokban milyen feltételekkel tudunk mostanában turistaként utazni, milyen egészségügyi szabályokra kell felkészülnünk. Hallhattak arról is, hogy hova mehetünk azért viszonylag egyszerűbben negatív koronavírus teszttel, vagy akár anélkül is, mert még van azért ilyen ország a világban. Most Dél-Amerikába fogunk kirándulni, mert hogy nagyon sokan kérdezték már tőlem, hogy vajon karácsonykor, szilveszterkor mennyit hova utazom, és a klasszikus időszakban azért az elmúlt időszakban, amikor még tanulmányutak is voltak, meg hát le tudtam szervezni tényleg fantasztikus utazásokat, rengeteget szilvesztereztem, és karácsonykor is rengeteget utaztam külföldre. Voltam Egyiptomban karácsonykor, Tájföldön szilvesztereztem, a Copacabana fővenyén, Brazíliában, Ecuadorban, de utaztam New Yorkban a Times Square környékére, és megpróbáltam élvezni a klasszikus, híres, nagy New Yorki karácsonyi szilveszteri hangulatot. Ezt lehet élvezni, de magát a szilveszteri partit akkor, hogyha van elég pénzünk, és az egyik környező szállodában tudunk üldögélni, miközben figyeljük a tomboló tömeget. Hogyha nincsen, akkor úgy járnak, mint én, és 7 órán keresztül a hidegben, víz nélkül, meg mosdó nélkül próbálják várni, hogy végre a kívánság cetliket kiborítsák a felhőkarcoló tetején lévő üveggömbből, és akkor megszabaduljunk és hazamehessünk. Úgyhogy ilyenek is voltak, de Tájföldön, magyarok körében is töltöttem egyszer a szilvesztert, amikor malacot sütöttünk, sajnos mire odaértünk, már a malac elfogyott. Az is előfordult, hogy egy kanadai pár férfi tagja éppen megkérte a lánynak a kezét, pont a kezemben volt pezsgő, úgyhogy rögtön megkínáltam, azt hitte a hölgy, hogy ez valami hatalmas szervezés eredménye, úgyhogy rendkívül boldog volt. Előfordult az is, hogy ősember szilveszteren vettem részt Venezuelában, ahol ilyen hatalmas bunkokkal ütögethettük egymást, de persze műanyagból volt, úgyhogy nem fájt, nem kell aggódni. A Larestinje kiszáradt lagunájában pedig apró kis korall állatkák maradványain mehettünk autóval. Ez is izgalmas kaland volt. Hát akkor még karácsony és szilveszter közötti időszakban Venezuela fővárosában, Caracasban banda háború volt, és több mint 140 ember halt meg ebben a banda háborúban. Szerencsére mi épségben megúsztuk, és nem is voltak drámai jeleneteink. Azon kívül, hogy egyszer, pont amikor a Margarita Islanden a Larestinje lagunából mentünk volna visszafelé, már besötétedett, és elénk álltak. És előtte felkészítettek minket arra, hogy ha ilyen eset van, akkor azonnal padlógázzal tovább kell menni, nem szabad megállni, mert akkor elveszik a kocsit, és jó esetben az értékeinket, és akkor még talán megúszhatjuk, de hát még az is kérdéses, hanem azonnal tovább kell menni. És én megfogadtam ezt a tanácsot, úgyhogy egy jó kövér gázt adtam, és hát elugrottak az autó elől, mert azért nyilván semmiképpen sem akartam volna sérülést okozni, bármilyen rossz céllal is akar valaki minket megállítani. Megúsztuk ezt a történetet, ilyen előfordult, meg az is, hogy egy ott élő magyar kocsiából a gyerek a kis pelenkáját kilopták addig, amíg mi beszélgettünk vele az egyik gyors étteremben. Valószínűleg nem a pelenkát akarták elvinni, de csak az volt a kis szatyorban. Szilvesztereztem Ausztráliában, az is egy izgalmas kaland volt. Meglátogattam a nagy vörös sziklát, ahol a szemgödörömből akartak szinte a legyek, a bögölyök inni, mert olyan szárazság volt, és hát rájöttem, hogy miért van az, hogy mindenki más vásárolt ilyen kis moszkitóhálót, moszkitóvédőt, csak én nem. Aztán persze újra kijöttem, és akkor már tudtam azt, hogy nem szabad felkészületlennek lenni, hanem nekem is meg kell venni ezt a kis védőrészt, mert különben kibírhatatlan lesz. És hát ha már az exotikus résznél tartunk, akkor Argentinában is volt szerencsém egyszer a szilveszteri partit kipróbálni. Valamiért Dél-Afrikába jutottam el talán egyszer szilveszter időszakában, és hát itt azért akkor már tényleg olyan kőkemény erődítményekben lehetett csak belső szilvesztert tartani, amelyeket szöges dróttal körülvettek, mert még vizesárok is volt, tehát azért már kemény világ volt abban az időszakban. Az európai szilveszterek közül talán a római és a londoni, meg a párizsi a leghíresebb, a legismertebb. A dubai pedig arról híres, hogy nagyon komoly tűzijáték van. Egyszer még az egyik szálloda is kigyulladt, nem a tűzijáték idején, hanem előtte, aztán mégis megtartották a tűzijátékot. Egyszer pedig Balin is szilvesztereztem, amikor arra kellett ügyelni, hogy hát minden rendben legyen, és még katonákat is állítottak a turisták védelmére a szállodákhoz, de szerencsére semmi gond nem volt. Az orosz turisták olyan jól érezték magukat, hogy hát mindenféle exotikus mutatvánnyal szórakoztatták a nagy érdeműt, és megmutatták, hogy nem tudom, milyen artisták ők. Hát izgultam nagyon, hogy azért élve megusszák. De tényleg számos helyre eljutottam. Általában akkor még az utazási irodákkal, légitársaságokkal sok mindent le lehetett szervezni. Egyszer például az egyik légitársaság hongkongi utazásra is meginvitált, még azt követően, hogy különböző bizniszosztályú utazásokról írtam értékeléseket, és ott például műhó esett a Disney Parkban, Hongkongban, az volt nekem nagyon érdekes, mert egyébként meg 23-24 fok volt, és rövid ujjúban lehetett sétálgatni. Általában, amikor kijutottam valamilyen szervezésben szilveszterezni, vagy ebben az időszakban egzotikus helyekre, akkor mindig úgy töltöttem a szilvesztert, hogy kimentem a központba, és ugyanazt, amit a helyiek csináltam. Ettem például Rióban a kuroszt, klasszikus spanyol-portugál finomságot, az ilyen fánkszerű édességet, amit vagy kókusszal megtöltöttek, vagy bármi mással, ilyen fánkszerű finomság, de előtte meg hotdogot lakmároztam, amit errefelé ilyen lecsóval, meg kesudióval bolondítanak meg. Szilveszterkor azt feladozta mindenki, és hát nagyon sokan ott figyelték a kivetítőn a brazil labdarúgó válogatott góljait, amelyeket szereztek a világbajnokságokon. Hát tényleg ez nagyon ilyen összetartó erő volt. De a dél-amerikai utazásokról ígértem, hogy mesélek, hát ott talán Quitóban az volt a legexotikusabb, Ecuador nagyvárosában, amelynél Guayaquil egy picit nagyobb, de Quito a főváros, hogy errefelé az a szokás, hogy ilyenkor karácsony előtt bábukat mintáznak, és aztán szilveszter idején a bábut rákötik az autóra, vagy az autóbuszra, és akkor neki mennek egy picit a garázsajtónak, vagy az előtte lévő autónak, hát persze annyira, hogy azért baleset ne legyen, hogy fájjon a bábunak, mert hogy a bábú a rosszat, a gonoszat jelképezi, és aztán utána éjfél előtt pedig el is égetik ezeket a bábukat, és akkor megszabadulnak a rossz dologtól, a gonosz dologtól, úgyhogy itt igencsak készülnek az év végére. Érdekes, hogy Ázsiában is nagy szilveszteri bulik vannak, pedig errefelé a kínai új év az, ami az igazi hatalmas ünnep, de ettől még a turisták által kedvelt területeken nagy partik, tűzijáték van, és még a kínai sárkány is gyakran megjelenik a mi hagyományos évzárásunk alkalmával is. Egy alkalommal ebben az időszakban a Galapagos-szigetekre is eljutottam. Sajnos az óriás nagy luxushajókra nem, de helyette lehet, hogy talán jobban is jártam, mert egy ekvádori meghívást követően kisrepülőgéppen el tudtam menni Baltra szigetére, innen pedig az egyik kis Galapagoszi szigetre, ahol egyébként volt szálloda, Finch Bay szállodának hívták, túl sok hotel akkoriban nem volt, ez hiszem talán 2-3, most már több van, de ne ilyen óriási meg a szállókat képzeljenek el, hiszen természetvédelmi terület az egész nemzeti park, sőt, még magasabb fokozatban van, már az érkezéskor megnézik a csomagunkat, és nem szabad bevinni semmilyen élelmiszert, apró darabokat sem, mondjuk a ropiból még azt is kiszedegették, ami így a hátizsákomba beleszóródott. Erre nagyon kínosan figyelnek, hogy megőrizzék az itteni speciális egyedi élővilágot. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt itt nézni azt, hogy mi mindent csinálnak a helyiek ebben az időszakban. Hát nem volt azért olyan látványos, mint mondjuk Brazíliában, vagy éppenséggel Bali szigetén. Helyette nyugodt kis december-januári horgászatokkal lehetett mulatni az időt. Gondolom azért a helyi élővilág, speciális élővilág védelme miatt sincsenek itt erre felé ilyen partik meg a partik, hanem a természet közeliség az, ami a legnagyobb élmény. Én azon is meglepődtem egyébként, hogy lehet horgászni a Galapagosznál, azt hittem, hogy itt semmit sem szabad kifogni a tengerből, de vannak ilyen szervezett programok, és az exotikus halat még haza is vitték a helyi kísérőim. Most a karácsony előtti utolsó hétvégén, remélem, hogy már mindenki vagy befejezi, vagy elkezdi az ajándékok vásárlását, ha vásárol egyáltalán ajándékot. Gyerekkoromban én még ilyenkor készítettem valami meglepetést általában a szülőknek, de hát a világ jelentős részén van ilyenkor ajándékozás, nem mindenhol, hiszen vannak olyan helyek, ahol szilveszterkor jön majd az ajándékhozó, van, ahol a gyedmaróz érkezik majd, van, ahol viszkeresztkor jön, mondjuk befana a jóboszorkány Olaszországba, van, ahol folyamatosan kapnak a gyerekek valami kis apróságot egészen viszkeresztig, van, ahol már hálaadáskor ugye a pulyka megérkezett, és az volt a fő attrakció, most pedig majd a Santa Claus hozza 25-én a kéményen át a meglepetéseket. Nálunk ugye a Jézuska hozza, és előtte pedig a Mikulás, hát vagy a télapó, ugye, hát ez a klasszikus vita. De hát az biztos, hogy a kultúrkörönként a nagy ajándékoztó az mindig más és más. Érdekes, hogy Dél-Afrika egy részénél Fekete Péter volt az ajándékhozó, és hát mostanában ezt próbálják háttérbe szorítani, hogy hát nem megfelelő, hogy most Fekete Péter miért lenne Fekete Péter az ajándékhozó. Minden esetre érdekes az is, hogy Hollandiába pedig Spanyolországból jön a Mikulás, és onnan hozza az ajándékokat, a fehér lován érkezik hajóval. Valószínűleg ez arra vezethető vissza, hogy onnan hozták a különböző mediterrán árukat, meg a gyarmati áruk onnan érkeztek, és mindig várták a hajóval érkező sok-sok csodát, és akkor valószínűleg ide lyukadtunk ki végül is. Tehát az biztos, hogy a kultúrkörök, az ajándékoztás, az ajándékhozás, a karácsony körüli ünnepi szokások, hát lényegében egy nagy keveredés eredményei sokszor, és mindegyik kultúrkör hat a másik körre, és átveszünk szokásokat, érdekes dolgokat. A német nyelvterületről vettük át a karácsonyi faállítás szokását, tőlünk sokan átvették a szaloncukor készítését, habcsók is készül, a kis gömbök jelképezik a fán az almát, és a boa pedig a kígyót, mert hogy Luther Márton magyarázta állítólag egykor egy fenyőfán az Édenkert történetét. Úgyhogy érdekes az is, hogy a turisták fogadására felkészült országok is azért a karácsonyi díszeket nem mellőzik a szállodáknál, vagy éppenséggel a bevásárló központokban. Én ilyen decemberi időszakban voltam például Sharm el-Sheikhben is, hát akkoriban még azért hívtak meg minket, hogy bebizonyítsák azt, hogy most már elkapták azt a cápát, amelyik sérülést okozott az egyik német turistának, de hát azt is láttuk persze, hogy ebben az időszakban mi jelenik meg a boltokban, a hotelekben, a bazárokban, és hát azért ahogy ők elképzelték a keresztény kultúrkör tanításait, díszeit, hát azt mind láthattuk nagyjából. Hát Egyiptomban ugye sok kopt keresztény is él, úgyhogy nyilván ezek azért nem idegenek az ország hagyományaitól. De Dél-Afrikával folytassuk most, hiszen meséltem már önöknek a La Restinga lagunáról, Venezuelában, a Galapagos-szigetekről, amely Ecuadorhoz tartozik, és egy itteni kalandomról, arról, hogy Quitóban a szilveszteri időszakban miként égtek a bábuk. De összességében nekem Dél-Amerika nagy szerelmem. Itt vannak olyan települések, és ahol azt mondom, hogy akár hosszabb időt is el tudnék képzelni, tehát Magyarországot szeretem a legjobban, nyilván itt lakom, és azért nem Hawaiion dolgozom mondjuk egy jetski kölcsönzőben, mert a magyar nyelv, a hagyományok, a szülőföldem az itt van, és tényleg szeretek itt lenni. De az kétségtelen, hogy a világban vannak fantasztikusan izgalmas helyek, például Buenos Aires az, ahol nyugodtan el tudnék lenni egy-két évet, mert viszonylag az európai kultúrkörhöz hasonló az itteni, amit én nagyjából megszoktam már. A klíma kellemes, van azért eső, nincs tikasztó forróság, de a hőmérséket mindig jó. Egy picit talán a dél-olasz klímához hasonló az itteni, pálmafák vannak, boltok, klassz kis forgatag, és hát nincs az a hatalmas rendszerezett meg feszélyezettség, ami azért mondjuk jellemez például pár ázsiai országot. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból Buenos Aires egy nagyon élhető hely. De Uruguay is rendkívül megfogott, tehát itt is azért tényleg nyugodtan el lehetünk akár hosszabb időt. Exotikusabb, de azért kalandosabb is mondjuk egy bolíviai kirándulás. Itt azért nyilván mondjuk az alatt a 2-3 hét alatt, amit itt eltöltünk, vagy akár egy hét alatt vannak olyan impulzusok, hogy azt mondjuk, hogy te úristen, itt még tényleg indiánok őrzik a hagyományaikat, még a csónakjukban nevezve nézhetjük a fantasztikus hegyeket, vagy a gyönyörű tavat. Ez tényleg ez is egy nagyon érdekes, izgalmas hely. Venezuela pedig erősen izgalmas volt már akkor is, amikor kint voltam. Mi egy fotó sorozatot készítettünk, egy katalógust fotóztunk Margarita Islanden, de előtte Caracasban is, a fővárosban is sokat sétáltunk. Persze a séta az azt jelentette, hogy azért a késő délutáni időszakban már néha sietve közlekedtünk, mert hogy futó emberben nehezebb belekötni. Hát itt azért kemény időszak volt, mint mondtam már a műsor előző részében, hogy pont a karácsony és szilveszter közötti időszakban esténként azért mindig lehetett lövéseket hallani, mert ugye a helyi bandák háborúztak egymással. De Margarita szigetén is, amikor kint voltam decemberben, ott is a Venezuelában az élelmiszerbolt bejáratánál géppisztolyos ember őrizte a kisboltot, de olyan boltot képzeljenek el, mint nálunk a sarkon, ahol Marinéni éppen árusítja a vajaszsömlét, tehát nagyjából ekkora jelentőségű bolthoz is kellett egy olyan ember, aki egy hatalmas géppisztolyjal ott áldogál, hát szóval kicsit furcsa volt, hogy tudja kitermelni például mindezt egyáltalán hát az állam, vagy nem tudom, ki fizeti ezt, vagy akár a boltos, de valószínűleg másképpen nem működött azon a területen, azon a térségben, annyira kemény volt a helyzet. Ugyanakkor Venezuelában az angyalvizesés például fantasztikusan szép, a La Restinga Laguna Margarita szigetén tényleg pazarlátvány, ha valaki ide jut, akkor olyanokat láthat, amelyek egy kicsit a közhelyes túrákhoz képest többet adnak, és Dél-Amerika talán ezért érdekes, mert rengeteg új impulzus ér minket. Peru szintén nem olyan biztonságos, mint mondjuk például Buenos Aires környéke, de hát nyilván, ha valaki ide ellátogat, akkor azért a klasszikus területekre elmegy, Cuscóra, megnézi a Machu Picchut, tehát ez szinte kötelező kis vonattal oda látogat, és aztán utána pedig felmegy, óvatosan vigyázva magára, arra a helyre, ahonnan mesés képek készülhetnek, ha éppen nincsen köd. És Chile is szintén az egzotikus úti célok közé tartozik, de hát Dél-Amerikában akárhova megyünk, valamilyen izgalmas látnivalóba biztos, hogy belebotlunk. Argentinának a déli része, meg általában a patagóniai rész szintén nagyon kalandos, izgalmas, bár hozzáteszem, ha mindent összevettek, akkor Dél-Amerikában nekem két dolog tetszett a legjobban. Az egyik az Iguacu vizesés, a Paraguay-Brazil-Argentin 3-as határnál. Itt szerintem a világ legfantasztikusabb, legszebb természeti képződményét láthatjuk. Én sokkal szebbnek tartom, mint a Niagara vizesést, bár annak jobb a PR-ja. A Victoria vizesésről meg tudjuk, hogy most egy időben ki is száradt. Vannak még szép vizesések, amelyek kevésbé ismertek Malaviban, Ugandában, Afrikában, de szerintem a legszebb az az Iguacu, és annak a környéke is pazar. Úgyhogy ide, ha a kalandvágyok valaha eljuthatnak, akkor szerintem nem fognak csalódni. A másik pedig az Amazonas, ahol átértékeli az ember hát nem csak az életét, hanem azt is, hogy milyenek a méretek, amikor repülővel megyünk, és akkor alattunk erdő, folyó, és tényleg órákon át hatalmas, óriási erdőségeket látunk. A folyók esetében pedig úgy hullámzik például az Amazonas főága, mint hogyha a tengeren lennénk. És itt aztán valóban olyan élő lényeket láttam, nem hittem például, hogy van rózsaszín árnyalatú édesvízi delfin, de van. Le is fotóztam, videón is meg örökítettem, úgyhogy meg is tudom bárkinek mutatni, tehát valóban létezik ilyen furcsa pink delfin. Az édesvízi delfinek kisebbek egyébként az Amazonasban, mint a tengeri társaik, de ugyanolyan játékosak. Láttam anakondát, láttam aligátort, kaimánt pedig fogott is a kísérőm, és be is rakott egy kaimánt a csónakba. Ezt is felvettem, úgyhogy ez egy nagy attrakció volt. Meg tudta a kora esti időszakban különböztetni a szempár csillogásából, hogy most hogy a zöld, piros és a sárga szempár közül melyik, amelyik kaimán, hát azt nyilván meg tudta fogni. Örülök, hogy a aligátort nem fogott. Az anakondától pedig azért még az indiánok is egy picit tartanak, tekintettel arra, hogy az egyedüli, amelyik nem fél úgy az embertől. A kaimán az elszerel, meg az aligátor is, hogyha emberrel találkozik. Aligátorból esetről csak akkor hallani, amikor mondjuk a csónaknak a légcsavarja egy picit felveri a vizet, a halak elkezdenek menekülni, és átugorják a csónakot, akkor néha az aligátor utánuk ugrik, és akkor mondjuk odaesik a csónakba. Hát ekkor van egyedül gond, de egyébként az aligátor is fél az embertől. Az anakonda azonban jó pár esetben zsákmánynak tekinti azokat a halászokat, akik a kora esti órákban kimennek az Amazonasnak arra a részére, ahol az igazán nagy fogásokat sejtik, és hát nem csak ők sejtik, hanem az anakonda is sejti sajnos az igazán kemény fogásokat. Azzal együtt egy fantasztikus világ, pedig nem mondható el, azt gondolom senki élő ember, hogy bejárta az Amazonaszt, olyan hatalmas területről beszélünk. Jó magam is tényleg napokat ugyan eltöltöttem bizonyos részein, de az, amit így ízelítőül csipetjét kaptam, az is tényleg elképesztően érdekes volt. Meg hát szomorú is az például, hogy olyan iramban működött már akkor is a fakitermelés, hogy két hatalmas traktorszerű óriási munkagép közé egy 15-20 méteres hatalmas mozgó motorral működő fűrészt raktak, és akkor óriási területeken írtották ki a fákat. De Az biztos, hogy az Amazon az hamar egyébként fel tud állni, hogyha hagyják persze, mert valóban olyan ereje van, és itt eltölteni egy kis időt azért tényleg elképesztő természetközeli élmény. Hozzáteszem, fontos azért, hogyha valakinek nincsen sárgaláz elleni oltása, akkor csak bizonyos területekre érdemes menni, ahol ez a veszély nem fenyegeti. De azt hiszem, hogy ha a dél-amerikai kirándulásomat sorra veszem, akkor talán az Amazonas élmény volt a legelképesztőbb életemben. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét, jó készülődést majd az ünnepekre. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!